Naprakész Farkas Istvánnal.
Köszöntöm Önöket! Ma a hazai belpolitika mélyebb rétegeibe ásunk, és az elmúlt hetek látható eseményei mögött zajló történésekre figyelünk. Arra, hogy mi zajlik a tárgyalószobákban, a költségvetési számok mögött, a kormányzati szándékok mélyén. A deficit csökkentés, az adóemelés, az állami intézmények átszervezése mind részei egy olyan válságkezelő csomagnak, amely komoly társadalmi és politikai következményekkel járhat. De vajon van-e mögötte átgondolt stratégia, vagy csak az időnyerés a cél? És hová kell eljusson az ország rövid időn belül? És mit kockáztat, ha nem kerül erre sor? Jönnek a válaszok is a kérdések mellé. Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő a vendégem. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszönöm én is a meghívást.
Képviselő úr, kezdjünk az alapoknál. Románia költségvetési helyzetét hogyan látja? Valóban válságközeli állapotban vagyunk az elmúlt időszakban, az elmúlt 4 hétben, ha jól számolom, ennyi idő telt el a kormányalakítással. Arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos a deficit csökkentés, és igazából a kormányprogramot is, ha megnézzük, illetve a kormányprogramról szóló diskurzus csak és kizárólag szinte a fiskális intézkedéseket említi.
A költségvetési helyzethez egy picit hátralépnék, és a 2023. júniusából indulnék ki, amikor az RMDS kikerült a kormánykoalícióból, volt akkor egy kormány átalakítás, és akkor hát mi akaratunktól függetlenül kikerültünk a kormánykoalícióból, akkor egy picivel több mint 5%-os hiánya volt az országnak, és következett másfél év, egy szociáldemokrata meg liberális kormányzás, amelynek mi nem voltunk része, amelynek a végén 2024. decemberében hát eléggé kritikus állapotot találtunk, 9% fölötti költségvetési hiánya volt az országnak a 2024. decemberi kormányváltásnál, és innen indulunk, ezt kell kezelni most, egészen egyszerűen azért, mert ez egy fenntarthatatlan helyzet, a költségvetési egyensúlyt azt vissza kell állítani, a bizalmat azt vissza kell állítani, és amikor bizalomról beszélek, akkor a külső partnerekről beszélek elsősorban is az Európai Unióról, hiszen ezek azok a szervek, akitől függ egyrészt az Európai Uniós alapjai Romániának, amely nagy mértékben tud segíteni a költségvetési konszolidáción és a különböző infrastruktúrális beruházások finanszírozásán, illetve nyilván azon külföldi pénzintézetek bizalmáról beszélek, amelyek finanszírozzák ezt a költségvetési hiányt. Ugyan 8,56% volt a cash deficit évvégén, de ez közel 9,5%-os, amennyiben hát évesítjük, annualizáljuk azokat a költségtételeket is, amelyek a 2024-es évet nem érintették teljes egészében, és itt elég a példaként csak a nyugdíjakról beszélünk, amelyek 2024. szeptember 1-től terhelték az emelt nyugdíjak az ország költségvetését, ezek 2025-ben az egész éves költségvetésben jelen vannak, és mint olyan egy plusz kiadást jelentenek. Innen indulunk tehát egy 9,34%-os költségvetési hiányról, és ezt kellene kezelni annak érdekében, hogy hát egy belátható időn belül, és itt a megállapodás az Európai Bizottságon az 7 év, 2031 végéig egy költségvetési konszolidáció történjen, és visszaszorítjuk ezt a költségvetési hiányt a normális mederbe, és ez a normális meder, ez a 3% alatti cél. Na most a román adórendszert a szűk adóalap jellemzi, azt látjuk, hogy kevés szereplő viseli a közterheket, viszonylag magas az adóelkerülés, magas a szürke gazdaság, a fekete gazdaság, nevezzük ezt mondjuk informális gazdaságnak, és rengeteg továbbra is a kivételezettek köre, a mi társadalmi igazságtalanságot jelenti, és hát mindezek együttvéve szülik, eredményezik azt a költségvetési instabilitást, amit kezelni kellene. 2024 ráadásul egy választási év volt, egy szuperválasztási év volt, ahol rengeteg választás volt, és mondjuk ki, hogy felelőtlen költekezés is, és hát ennek az új kormánynak, amely most felállt, egy rendkívül bonyolult kormánykoalíció, ennek kell megtalálni azokat a megoldásokat, azokat a válaszokat, amelyek segítségével hát ezt a költségvetési hiányt ezt kezelni és a normális medetbe visszaterelni lehet.
A kormánynak van egy sor intézkedése, amelyekkel a hiányt csökkenteni szeretném. Kérdés azonban, hogy ezek milyen irányba mutatnak? Tehát ezt egy átmeneti tűzoltásként kell elképzelnünk, vagy egy olyan stabilizációs csomagnak a kezdő részeként, amely hosszabb távról szól?
Hát utóbbi az igazság, és az utóbbin is kell elindulni, hiszen olyan megoldásokat kell találni, amelyek egyrészt nyilván, hogy a 2025-ös év költségvetési hiányát valahova 7,5%-ra hoz vele, de ezen túl, és ez nyilván ez tűzoltással megoldható, de ezen túl olyan megoldásokra van szükség, amely majd a következő években is tovább faragja ezt a költségvetési hiányt. Nem lehet egy 9%-os költségvetési hiányról nagy lépésekkel 3%-ig elérni, de mi azt kell lássuk, 2026-ban majd ez a 7,5%, ami remélhetőleg meg lesz az év végén. Ez majd mondjuk 6,5% kell legyen, 2027-ben mondjuk 5,5% is így tovább. Tehát olyan intézkedéseket kell találni, amelyek hosszú távon kifejtik a hatásaikat, és hát nyilván, hogy ennek a legfontosabb fejezete az a költségcsökkentés kell legyen, és jövedelem oldalon pedig hát mindazok az intézkedések, amelyek nem sokkolják a gazdaságot, azok az intézkedések, amelyek az adócsalás elleni hatékonyabb fellépést jelentenék, a különböző állami vállalatoknak a jobb és optimálisabb működését és az adóhivatalnak a sokkal hatékonyabb munkáját, adóbehajtását. Nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy nem fog ez menni, csak ezekkel az intézkedésekkel adó növelésekre is szükség lesz, viszont nagyon fontos, hogy olyan adónövelési eszközökhöz nyúljunk, amelyek hát egy nagyobb méltányosságot visznek a rendszerbe, amelyek kiskapukat zárnak be, és amelyek olyan területeket érintenek, amelyek mondjuk károsak a társadalom egészére nézve, és itt akár a szerencsejátékokat, mint példát fel is lehet hozni. Nyilván nem lesz ez elegendő, és egyéb jellegű nagyobb ízű vállalkozásokra is sort kell keríteni, de nem lehet ezt úgy megtenni, hogy mindazokról, amikről beszéltem, azokat nem helyezzük előtérbe. Adócsalás, annak működésének a hatékonyabbá tétele és a meglévő kiskapuknak a bezárása, ilyen értelemben akár a csökkentett áfakulcsoknak a leltára is, mint olyan, az a kormány előtt van.
Az ANAF reformjáról, az adóhatóság reformjáról, teljes körű digitalizációjáról, az adóbehajtás hatékonyságának a növeléséről az elmúlt években talán nem volt olyan kormány, amely ne tűzte volna ezt a zászlajára. Mégsem történt valódi előrelépés, mégsem történt meg az igazi áttörés. Mitől lesz ez most más?
Hát remélhetőleg, hogy a Bolozsán miniszterelnök által vezetett kormány látni fogja azt, hogy sokkal merészebb intézkedésekre van szükség mindenek előtt azért, hogy az állam a kintevőségeit be tudja hajtani. A felszámolások azok, tehát a felszámolás alatt levő cégek kintlevőségeiről beszélek itt elsősorban, de a különböző nem felszámolás alatt levő cégek esetén a végrehajtások hatékonyságáról is. Ez ANAF-ot át kell szervezni egész egyszerűen. Mi javasoltuk is azt, hogy kezdjük a regionális adóhatóságoknak a a megszüntetésével, ez nyilván költséget is spórolni lehetne ezzel a megoldással, hiszen azt látjuk, hogy minden régióban működnek regionális adóhatóságok, amelyek ezek, tehát amikor ezek megszülettek, akkor azzal a célra születtek meg, hogy adófizetőket is adminisztráljanak, és emlékeztetném a hallgatókat, hogy akkor, amikor létrejöttek ezek a regionális adóhatóságok, akkor meg is kapták a cégek, a jogi személyek esetén a közepes adófizetőket, méretük szerint közepeseket. Ugye a nagyok azok Bukarestben vannak, voltak és vannak még most is. A közepeseket megkapták a megyéktől is, csak a kis vállalkozások maradtak megyei szinten. Időközben ezeket a közepeseket visszaadták a megyékhez, jelen pillanatban ezek a regionális adóhatóságok egyetlen egy adófizetőt sem adminisztrálnak, de mi struktúra ott maradtak, feltöltve személyzettel, és hát koordinációs tevékenységük van, koordinációs felelősségük, hatáskörük van. Véleményünk szerint ezeket a hatásköröket el tudná látni a központ, és minden olyan hatáskört, amit újra megkaphatna, vegye, azt meg kellene kapja, és ezeket egész egyszerűen fel kellene számolni. Spórolni is lehetne, és hatékonyabbá is lehetne tenni ezzel az adóhatóságot. De mint mondtam, sokkal radikálisabban kellene fellépjenek az adócsalók ellen, és én részt vettem jó pár olyan beszélgetésen, olyan találkozón, ahol hát Bolozsán, akkor még pártelnök, most már miniszterelnök, elmondta tisztán és világosan, hogy itt egész egyszerűen arra van szükség, hogy az adócsalás ellen, ez az antifraud, keresem a magyar szót, nem találom, az adócsalás ellen fellépő hatóság sokkal radikálisabban és sokkal durvábban bemenjen azokra a nagybani lerakatokba, piacokba, ahol ezek az ilyen jellegű tevékenységek hangsúlyosan jelen vannak, és példát kell statuáljanak. Ezen kívül az adócsalást, mint bűncselekményt kell bekategorizálni, és végre kell hajtani azokat az intézkedéseket, amelyek ezt a fajta új megközelítést megkívánják. Én itt látom az ANAF szerepét, a digitalizációs törekvések azok folyamatosak, és eredményt is hoznak, látjuk a számokat, és azt is látjuk, hogy a tavaly történtek, tehát volt eredménye annak, hogy ezeknek a digitalizációs törekvéseknek sok pénzt, ha nem tévedek, akkor 50 milliárd lej környékén hozott be az ANAF plusz jövedelmet az előző évekhez képest, annak eredményeként, hogy ezek a digitalizációs intézkedések, ezek számszerűsített eredményt is hoztak. Valószínűleg, hogy ez a tendencia folytatódik, és mindazok a kötelezettségek, amelyek bevezetésre kerültek, az e-faktúra rendszer, a szaftér rendszer és ehhez hasonlók, ezek továbbra is majd a hatásukat kifejtik. A digitalizáció tehát az történik, és tudtommal továbbra is történni fog, viszont hiába, hogyha az ott dolgozó emberek azok maszatolnak, és továbbra sem lépnek fel az adócsalók ellen radikálisan. Erre van szükség, és én úgy látom, hogy minden előjel pozitív, hogy ez meg is fog történni.
Van garancia arra, hogy a fürdővízzel együtt a csecsemőt is ne öntsük ki? Gondolok itt arra, hogy vannak, akik nagyon jó adófizetők, vannak, akik olyan állampolgárok, olyan cégvezetők, akik tudják, hogy nekik ez a kötelezettségük. Tehát őket is ugyanúgy fogja sújtani a szigorítás, mint azokat, akik kiskapukat keresnek, mióta vállalkozást indítottak, és azok, akik eddig a kiskapukon keresztül próbáltak érvényesülni, azok ezután is ugyanezt fogják tenni.
Egyetértek, nem szabad a nyulat bokrostól lőni, vagy legalábbis ennek az esélyét minimizálni kell, és egész egyszerűen azt a vállalkozót, főleg a kis és közepes vállalkozásokra gondolok, akik hát tisztességesen végezték a tevékenységüket és fizették az adójukat, azokat nem kellene bántani. Pont erről is szól különben hát az ANAF digitalizációja. Amennyiben olyan viselkedési formát látnak nyilván a számokon, meg akár a mesterséges intelligencia segítségével, amikor eltér egy-egy cégnek a különböző mutatói eltérnek attól, amit megszoktunk tőle, akkor ilyenkor gyújjanak fel piros lámpácskák, és ilyenkor célzottan az ellenőrök nézzék meg, hogy ott mi történt, és miért kér vissza áfát az a cég, miközben ő mindig befizető volt, vagy miért nem fizeti be az adóit, vagy miért nem jelent profitadót, miközben ő az ő tevékenység során évekkel visszamenőleg mindig ez volt megfigyelhető, tehát ilyen jellegű piros lámpák kellene felgyűjjönnek, és ezekre célzottan kellene rámenni. Ez lenne egy jól, hatékonyan, modern megszervezett adóhatóságnak a dolga, célja, és akár ki sem menni olyan cégekhez, amelyeknek a magaviseletéből, a viselkedéséből, és nyilván ezt a szoftok ezt tudják végezni, számítógépes programok tudják ezt követni és végezni, nem derül ki az, hogy valami a normál viselkedési formától eltérő történik.
Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Ilija Bolozsán régiói kormányának a gazdaságpolitikai intézkedéseiről beszélünk. Áfa emelés. Számítani kell erre most a közeljövőben, vagy nem ez az az intézkedés, amellyel pénzt szeretne szerezni Ilija Bolozsán új kormánya? Amúgy, ha a közgazdaság tankönyveket lapozgatjuk, akkor azt látjuk, hogy ez a legegyszerűbb módja a bevétel növelésének.
Van a legegyszerűbb módja, viszont kell azt látni, hogy áremelkedésekhez vezet, ezáltal inflációhoz vezet, és hát valószínűleg, hogy nyilván a fogyasztás is valamilyen szinten csökkenhet, ami nyilván a gazdasági növekedést befolyásolja negatívan. Kérdés az, hogy meg lehet-e spórolni ezt a dolgot. Itt ugye tudjuk, láttuk az elmúlt napokban a Bolozsán miniszterelnök és Nikus Orbán államelnök közötti nézeteltérést is, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, másképp gondolkodtak erről a kérdésről, ugyanis Nikus Orbán megírta a kampányba azt, hogy az ő elnöksége alatt nem lesz áfaemelés. Nyilván szeretnénk mindannyian, hogy neki legyen igaza. A kérdés az, hogy ezt össze lehet-e rakni úgy, hogy ezt a dolgot ne sértsük. Egyelőre ami valószínű, az, hogy a csökkentett áfakulcsok, az 5-9%-os áfakulcsoknak a leltározása megtörtént. Látjuk mindegyik intézkedés, hogy mennyibe kerül, tehát mennyi a különbség az 5-9%-os és a 19%-os standard kulcs között, és az várható, hogy augusztus 1-től ezeknek egy része standard áfakulcsra vagy 5-9%-ra nő. Egyesség van arról, hogy két kulcsos rendszer lesz a mostani három kulcsos helyett, tehát lesz egy standard áfakulcs és lesz egy csökkentett áfakulcs, az 5%-os mint olyan megszűnik, és majd pár hónap múlva történik majd egy kiértékelés, és akkor lesz majd döntés arról, hogy mi legyen az általános áfakulcssal. Tény az, hogy ez egy regresszív, indirekt adó, mondhatni, regresszív olyan értelemben, hogy jobban érinti a sérülékeny, társadalom sérülékeny rétegeit, azokat, akik gyakorlatilag a jövedelmük teljes egészét elélik, és kevésbé érinti azokat, akik magasabb jövedelemmel rendelkeznek. Nyilván erre vissza fogunk még térni, de kell azt látni, hogy GDP csökkenéshez vezet. Nekünk pedig úgy gondolom, hogy akkor, amikor deficit csökkentő intézkedésekről gondolkodunk, akkor nem csak a számlálóról kell beszélnünk, hanem a nevezőről is. Ugye a számlálóban van a költségvetési hiány, azt próbáljuk visszaszorítani, minél kisebb összeget beírni a számlálóba. A nevezőben viszont ott van a GDP, amelyet növelni kellene ahhoz, hogy a végeredmény az minél kisebb legyen. Szükség lesz ösztönzőkre a gazdaságban, hogy ösztönzőkre őt stimulálják, és itt nyilván, hogy elsősorban azokra a tevékenységi területekre gondolok, amelyek a túlkereskedelmi mérleg esetében is kedvezőtlenül hatnak a gazdaságra. Szükség van ilyen jellegű stimulusokra, annak érdekében, hogy az export tevékenységet, a feldolgozóipart stimulálni lehessen, hiszen azt látjuk, hogy elég, hogyha mondjuk az élelmiszerekről beszélünk, a román élelmiszerpiac az 70%-ban importfüggő, ezt kellene visszaszorítani, és ezt a jellegű tevékenységet stimulálni állami támogatásokkal, azért, hogy azon túl, hogy a számlálót csökkentsük, a nevezőt növelni is lehessen, vagy legalább állandónak tartani, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a számláló növekedni fog, tehát a számláló csökkenni fog elnézést, de a nevező is csökkenni fog, és nem fogunk elérni eredményt.
Az elmúlt időszakban inkább csak a bevételi oldal reformjáról szóltak a hírek. Milyen hangsúly van a kiadási oldal reformján? Gondolok itt a közszolgáltatások hatékonyságának a növeléséről, az állami beruházások felülvizsgálatára, az adóhatóság digitalizációját említette ön, tehát a kiadási oldal.
Tehát kiadási oldalon ugye három nagy kategóriáról beszéltünk, és kell beszélünk ebben az adásban is. Egyrészt ott vannak a személyzeti költségek. Na most a személyzeti költségeknél a legfontosabb az, hogy a különböző privilégiumokat szüntessük meg. És amikor privilégiumokról beszélünk, akkor rengeteg dologról beszélek, a különböző nagy fizetéspótlékokról, amelyek egy-egy helyen léteznek, a különböző vezetőtanácsi tagságokban szemtelenül nagy juttatásokról, de a külön nyugdíjakról is akár, az állami vállalatoknál levő különböző összegekről, és akár a személyzet számról is, tehát és el is indult ez irányba, el is indult a intézkedések, hogy a közszférába dolgozók számát csökkenteni lehessen. Tehát ez egy nagy kategória, mindaz, ami személyzeti költség, személyzet számmal együtt és fizetés alappal meg ehhez hasonló összegekkel együtt. A másik az a működési költségek, és a működési költségeknél is, ha megnézzük az idei költségvetés végrehajtását, az elérhető adatokat, azt látjuk, hogy Táncos Barna pénzügyminisztersége esetén történtek sikerek, eléggé szépen sikerült lefaragni a működési költségekből. Nyilván, hogy ezt intézmények összevonásával, megszüntetésével lehet elérni, és a harmadik nagy kategória azok a beruházások, és erről is nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hetekben abban a technikai bizottságban, ahol próbáltuk beazonosítani az intézkedéseket, amelyekkel a hiányt kezelni lehetne. Itt azt látjuk a beruházásoknak, hogy rekordnagy beruházások vannak betervezve az idei költségvetésbe, a tavaly is rengeteg nagy összegű beruházás megvalósult, már pedig nem feltétlenül van fiskális tér ezeknek a beruházásoknak a megvalósítására. Következésképpen el is indult egy olyan gondolkodás, hogy prioritizálni kell a beruházásokat. Prioritást élveznek az Európai Uniós alapokból történő beruházások, azon belül is, ha a helyreállítási alapról beszélünk, azon belül is a visszanemtérítendő részből történő beruházások, a grant komponensből történő beruházások, és nyilván mindezt a hitelkomponens kárára, tehát meg kellene nézni, hogy melyek azok a beruházások, amelyek meg tudnak valósulni határidőn belül, és nyilván azokat elsősorban grantból kifizetni. Ehhez szükség van a helyreállítás alapnak az újratárgyalására. Ott vannak a 7 éves költségvetési ciklus pályázatai, Európai Uniós alapjai, ezeket kell lehívni, de nyilván ezek mellé az önrészt mellé kell tenni, és a prioritás lista végén lesznek azok a beruházások, amelyek nemzeti alapokból történnek. Ez a három kategória az, ahol költségoldalon be lehet avatkozni, és lesz is beavatkozás, hiszen jelen pillanatban is a kormány készíti elő azt a csomagot, amelynek egy jelentős pillére pont ez lesz, hogy ezeket a költségtételeket hogyan lehetne racionalizálni és újra gondolni.
Lehet, hogy túlságosan is laikus a megközelítés, de hát vállalom, nem vagyok gazdasági szakember, de arra is gondolhatna az ember, hogy az állami vagyonelemeket aktívabb gazdasági hasznosítással lehetne elérni azt, hogy a hiányt csökkentsük itt. Gondolok például az állami cégekre, amelyek évek óta veszteségesen működnek, kezdve a vasútársaság személyszállító részlegétől egészen a Nemzeti Légitársaságig, de ott van a Román Posta is, amelyek más országokban ezek az állami cégek, ezek termelnek. Nálunk ezek a cégek viszik a pénzt.
Egyetértek, fekedett át az ezeket az állami vállalatokat, és tudtommal ilyen irányú elképzelése is vannak az új kormánynak. Egész egyszerűen azokat a vállalatokat, amelyek krónikusan veszteséget termelnek évről évre, azokat be kell zárni.
De stratégiai ágazat a vasútársaság, nem?
Ezért mondom, hogy amelyeket be lehet zárni, és amelyek hiányolhatóak, azokat be kell zárni, és ilyen is van. Illetve hát azokat, amelyeket nem lehet kispórolni, úgymond, a stratégiai ágazatokat, azokat meg kell nézni, hogyan lehet ott a spórlást, meg a spórlást bevezetni, pénz szivárgást megszüntetni, illetve van itt még egy kategória, amiről kell beszélni, azon állami vállalatok, amelyek viszont jól működnek. És erről is volt szó abban a bizottságban, amelynek én is tagja voltam, és ott azt mondtuk, hogy stratégiai ágazatok, stratégiai vállalatok lévén az államnak a többségi tulajdont meg kell tartania, de a kisebbségi részvénycsomagokat viszont ki kellene vinni a tőzsdére. Úgy, ahogy ez a hidroelektrika esetében megtörtént, valószínűleg, hogy még nagyon sok helyen meg tudna történni, különben a hidroelektrikának is lehetne még egy következő részvénycsomagját a tőzsdére vinni, mert egész egyszerűen, amikor ég a ház és olyan helyzet van, mint most, akkor nem ördögtől való az, hogyha el is adunk valamit, tehát eladunk a házból valamit azért, hogy pénzért tegyük, hogy a lyukat tömjük be, és látjuk a hidroelektrikánál azt, hogy amióta listázták, és amit ott van a tőzsdén, azóta szépen alakul a részvény ára is, tehát fölfele irányba, és ez azt jelenti, hogy az állam is a részesedése többet ér az állami részesedés, annak ellenére, hogy egy részét eladta. Tehát, hogy az állami vállalatok rendszerében egyrészt bezárások, ahol lehet, másrészt nyilván hatékonyabbá tenni a működést és depolitizálni a vezetést, a menedzsmentet, a vezető tanácsokat, amennyire lehet, illetve harmadrészt ott, ahol lehet ott eladni kisebbségi részvénycsomagokat, és azt pénzét tenni, és nyilván azt egy külön alapba, nem a fekete lyukba, hanem egy külön alapba becsatornázva, abból mondjuk olyan beruházásokat megtámogatni, amelyekre mondjuk nincsen Európai Uniós alap. Tehát én így látom ezt a kérdéskört.
Zárásként beszéljünk arról, hogy milyen társadalmi költségei lehetnek a deficit csökkentésnek. Itt arra gondolok, hogy szinte minden bizonnyal a középosztályt, illetve az alacsony jövedelműeket fogják a leginkább érinteni a költségvetési megszorítások. Vannak ilyen célzott védőhálók, amelyeket ki lehet vetni annak érdekében, hogy ne szociális feszültség legyen ebből az intézkedés csomagból, amelynek ötletszerű mozaikjait látjuk jelenleg?
Várható az nyilván, hogy nem minden intézkedés lesz népszerű. Várható az is, hogy az intézkedések része népszerű lesz. Például az államkarcsosítása is. Ezért is volt számunkra fontos, hogy ott legyünk ebben a kormányban, hogy egyrészt mi is az ötleteinket, a javaslatainkat vigyük be azért, hogy egy karcsúbb, egy soványabb, egy jobban működő, az állampolgárok igényére jobban odafigyelő államunk legyen. Erről mi nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években, hogy le kell győzni a bukaresti, meg kell szüntetni a bukaresti függőséget, több hatáskört az önkormányzatoknak, és egy soványabb államot szeretnénk, amely jobban odafigyel az állampolgáraira. Egyrészt, másrészt azért akartunk kormányon lenni, hogy tudjuk, hogy nagyon kemény beavatkozások lesznek, és meg kell védenünk a bástyáinkat. Például az önkormányzatiság elvét nem szeretnénk, ha csorbulna, szeretnénk, hogyha ezek a beavatkozások, ezek nagyobb méltányosságot eredményeznének a társadalom minél szélesebb rétege számára. Ezért szerettünk volna mi ennek a kormánynak a részei lenni. Nyilván, hogy elsősorban a jövedelem oldalon a különböző adóemelések kapcsán lehetnek majd elégedetlenségek, de én úgy gondolom, hogy azokkal az intézkedésekkel kell kezdeni, amelyek minél kevesebb embert érintenek, és itt néhány példát is tudnék mondani. A szerencsejáték esetében, mint mondtam, nincs, tehát ott még van mozgástér, lehetne ott még plusz bevételre szertenni, és itt elsősorban ezt az ipart működtető vállalatoknak a nagyobb adózására gondolok. Egy olyan társadalmi jelenségről van szó, amelyet mindannyian szeretnénk visszaszorítani. A különböző kivételek felszámolásáról beszélek. Elvi kérdés a betegbiztosítás kifizetése minél szélesebb körök által. 17 millió betegbiztosított van ebben az országban, és 6,6 millió fizet. Tehát ez nincsen rendben, és a nagy nyugdíjasok esetében bevezetésre kerülő betegbiztosítás is ezt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb körök járuljanak hozzá a rendszerhez. Itt volt már egy próbálkozás, az alkotmányellenes volt. Egy formai hiba miatt ezt hozzátenném, hiszen ott a hiba az volt, hogy sürösségi kormányrendelettel került bevezetésre a betegbiztosítás a magas értékű nyugdíjakra, viszont amennyiben ez törvénnyel fog megtörténni, akkor ez nem lesz alkotmányellenes, és minden jel arra utal, hogy felelősségvállalással lenne ez bevezetve, ami azt jelenti, hogy törvény lesz a vége, amennyiben nem lesz egy bizalmatlanság indítvány a kormány ellen, mert a felelősségvállalás ugye itt működik. Továbbra sincs megadózva a kriptovaluta és mindaz, ami a körülötte történik. Tehát, hogy itt vannak olyan területek, ahol van még mozgástér, és be lehet avatkozni. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a vállalkozások esetben a profitadót ne bántsuk, az 16% marad. Ott ugyan az osztalékadónál van elképzelve egy növelés, de az hát valamilyen szinten visszaállítja a munka és a tőke adózás közti egyensúlyt, és nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy a munkára kivetett adóterhek ne nőjenek, sőt, a kormányprogramban be is került javaslatunkra, hogy belátható időben, mondjuk középtávon találjuk meg ezeket a megoldásokat, hogy hogyan lehetne csökkenteni a munkára kivetett adóterheket. Következésképpen tudjuk, hogy nem feltétlenül lesznek népszerűek ezek az intézkedések a társadalom egy-egy rétege számára, de szükséges intézkedések ahhoz, hogy a költségvetés strukturális problémáit megoldjuk, azért, hogy a költségvetési hiányt visszaszorítsuk, mindannak érdekében, hogy egy egészségesebb pénzügyi rendszere legyen ennek az országnak, azért, hogy a különböző európai uniós alapjainkat tudjuk továbbra is lehívni, és hogy egy igazságosabb közteherviselés lehessen.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, képviselő úr, hogy jelenleg Románia költségvetési helyzete mennyire indokolja a válság közeli állapot minősítést. Zárjunk azzal, hogy mi várható Romániában, amennyiben nem sikerül teljesíteni az uniós túlzott deficit eljárásból való kilépési feltételeket. Milyen következményei lehetnek ennek?
Tehát a legnegatívabb következmények, vagy a legsötétebb forgatókönyv az az, hogy egész egyszerűen nem sikerül visszaállítani a bizalmat. Nem sikerül visszaállítani az Európai Unió bizalmát Románia iránt, és a külföldi partnerek bizalmát Románia fele. Ezen túlmenően az Európai Unió olyan jellegű intézkedéseket is tud hozni Románia ellen, hogy az Európai Uniós alapjait befagyassza. Ami nyilván azt feltételezni, hogy másnap a hitelminősítők Romániát leminősítenék, és ez azt jelentené, hogy nem az lenne a kérdés, hogy milyen drágán hiteleznék az országot, hanem hogy egyáltalán hiteleznék-e. És itt a sötét forgatókönyvben, ha tovább megyek, akkor nyilván egy irányú útba kerülne be Románia, amelynek a végén a nemzetközi valuta alap áll, aki majd jön is viszonylag olcsón majd hozza a pénzét is, viszont a kötelező intézkedéseit is, ami sokkal, de sokkal jobban fájna mindannyiunk számára, volt már ebben része az országnak, és láttuk, hogy az mit eredményezett. Én úgy gondolom, hogy a cél az közös, és el kell kerülnünk ezt a negatív forgatókönyvet, és valamilyen szinten azt érzem, hogy ez a kormány ez sikerre van ítélve. Mert hogyha nem sikerül ezt a helyzetet kezelni, megfordítani, akkor láttuk már, hogy mennyire szétszakadt a román társadalom, itt az elnökválasztásra gondolok elsősorban. És amennyiben nem sikerül ezt a helyzetet, egyáltalán nem könnyű helyzetet megoldani, akkor az várható, hogy ez a fajta társadalmi szétszakadás, ez még hangsúlyosabb lesz, és akkor tényleg az tud megtörténni, hogy majd a következő választásokon lesz egy 60%-os aurunk, akik majd megoldják mindannyiunk problémáját. Én ebből nem kérek, és úgy gondolom, hogy az erdélyi magyarság sem kér ebből, ezért meg vagyok győződve, hogy ha nehezen is, de megértik a hallgatók ezt a helyzetben vagyunk, és elfogadják majd azokat a döntéseket, amelyeket ez a kormány meghoz.
Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselőt hallották az elmúlt 35 percben, ő volt a Naprakész vendége. Köszönöm a beszélgetést!